Magasztal a mi lelkünk, drága jó atyánk, hogy újból itt lehetünk közösséget gyakorolva a te házadba. Köszönjük, hogy ma délutánra is készítettél az én és a mi számunkra mondani valót, üzenetet. Nyisd meg szívemet, szíveinket, hogy megérthessük azt. Áldjál meg minden szolgálatot a mai délután, ne csak itt, hanem minden helyen, ahol összegyűltek a te nevedben. Amen.
Drága igéjét ma délután a Nehémiás könyve második részéből fogjuk olvasni. Második rész, első 8 versét. És lőn a Nisszán nevű hóban Artaxerszes királynak 20. esztendejében borvala ő előtte, és én fölvevém a bort, adám a királynak, azelőtt pedig nem voltam szomorú ő előtte. És mondanékem a király. Miért szomorú a te arcod, holott te beteg nem vagy? Nem egyéb ez, hanem szívednek szomorúsága, és felette igen megfélemlém. Akkor mondék a királynak, örökké éljen a király. Miért nem volna szomorú az én orcám, hiszen a város, az én atyáim sírjainak helye pusztán hever, és kapui megemésztettek tűzben. És mondanékem a király, mi az, amit kívánsz? És könyörgék a mennyistenéhez. És mondék a királynak, ha tetszik a királynak, és ha kedves előtted a te szolgád, azt kérem, hogy bocsáss el engem Júdába, atyáim sírjainak városába, hogy megépítsem azt. És mondanékem a király, felesége pedig mellette ül vala. Meddig lészen utazásod, és mikorra jössz vissza? És tetszék a királynak engem elbocsátani, miután én tudattam vele az időt. És mondék a királynak, ha tetszik a királynak, adasson nékem leveleket a folyóvizen túl lakó tisztartókhoz, hogy hagyjanak engem utazni, míg Júdába érek. És adasson egy levelet Ászáfhoz, a király erdeje őréhez, hogy adjon nékem fákat gerendákul a templom várának kapuihoz, és a város kőfalához, és a házhoz, melybe költözni fogok. És megadá nékem a király az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint.
Adjátok Istenünket, nemzetek, nagysága és kérdek eljöttek, a hűvekünket, a hűvekünket, a hűvekünket, a hűvekünket adja, és ingadozni lábunkat nem
Először is nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ma délután megjelent Isten házába. Hiszem azt, hogy valamennyien, akik eljöttünk, azért jöttünk, hogy valamit halljunk és valamit megértsünk abból, amit Isten üzenni akar nekünk ma délután. Ez az ige rész, amit felolvasott kedves testvérem, folytatás annak, amit gondolom a múlt vasárnap délután a testvérek itt Szatmáron is olvastak. Sajnos beteg voltam, és nem voltam itt, de foglalkoztam az igével, a Nehémiás imádságával. És így, ahogy ezzel a résszel foglalkoztam, kicsit másabb címet is adtam ennek a résznek, amiről szeretnék röviden beszélni. Ha nincs látás, akkor elveszel. Úgy, ahogy láttuk, hogy Nehémiás az Úr előtt állt, és imádkozott bőjt, és imádság, bőjt és kesergés volt az ő szívében. Ez egy folyamatot indított el az ő életében. És hogyha te is, kedves testvérem, megállsz az Úr előtt, és ilyesmivel foglalkozol, vagyis imádkozol, bőjtölsz és keseregsz a Jóisten előtt, csendes kamrádban, akkor benned is valami fog történni. Átalakulsz, valami átformálódik benned, a lelkedben, a jellemedben. Bátorítom magamat is, és kedves testvéreket is, hogy ne féljünk attól, ha valami történik fog velünk. Sőt, akarjuk, várjuk ezt, hogy történjen velünk valami. Nehémiásban eldőlt az, hogy felépítem azt. Hozott egy döntést. Akarom a változást. Nem könnyű döntéseket hozni. De a résen, ahol neked kell dolgozni, ahol ahhoz, hogy te bele tudjál kezdeni, ahhoz először szükség van arra, hogy valami történjen, valami változás történjen a te életedben. Láttuk, hogy olvastuk, hogy Nehémiás, meg tudjuk azt, hogy elég sokat kockáztatott azzal, hogy vállalta ezt a terhet. az, hogy a király jelenlétében szomorúnak mutatkoznia, az akkor időben elég nagy kockázat volt. Nem kellett ők mindig úgy, mint a bohócok örüljenek, de nekik nem volt szabad szomorúaknak mutatkozzanak a király előtt. De ő mégis felvállalta ezt a terhet, és imádkozott egy lehetőségért. És amikor megadódott neki ez a lehetőség, akkor ő meg is ragadta. Úgy elgondolkoztam, hogy napjainkban a keresztények mennyien imádkoznak különféle lehetőségekért. Sokszor így a mi gyülekezetünkben is, én nem akarok most, szeretném előre mondani, hogy ezeket az igéket nem is a testvéreknek, hanem saját magamnak mondom, hogy hangosan, hogy értsen meg én először, aztán pedig aki még akarja, az vegye magára. Tehát nem akarok én itt senkit se vádolni, de elég sokan imádkozunk, meg imádkoznak a testvérek lehetőségekért. És Isten, mikor megadja ezeket a lehetőségeket, akkor megrettenünk, meghátrálunk, halogatjuk őket, pedig Isten még a királyt is mögé képes állítani, ha a tervében vagy. Merjünk és imádkozzunk lehetőségekért. Ragadjuk meg ezeket a lehetőségeket. Lépjünk ki a vízre, bátran. Úgy látjuk néha, hogy ezek a dolgok erőnk felett vannak, ezek a feladatok, erőnk, meghaladja az erőnket. De be kell vállalni. Azért, mert Istenünk velünk lesz. Kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy vállaltál-e már valamit, ami meghaladta a te erődet és képességedet, vagy a tartalékaidat? Isten országa építése egy mennyei mértékű. És mennyei erők, valamint mennyei kellékek kellenek hozzá. Nehémiás kapott egy nagy látást. Ebben a nagy látásban ő is benne volt. Ez a látás egy ereje feletti és elég kockázatos látás volt ez a vállalkozás. De tudd meg, kedves testvérem, és tudjam meg én is, hogy minden, ami Isten országával kapcsolatos látás, az nagy és kockázatos dolog. Mert ha nem lenne nagy és kockázatos dolog, akkor nem lenne szükség a hitre. Hiszen azt a magunk erejéből is meg tudnánk tenni. Legyen isteni látásunk, amiben van kockázat. Azt mondja Példabeszédek 11:14. Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó. Példabeszédek 29:18. Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást. A látást megelőzte itt is, amint említettem az elején, az Úr előtt való állás, az imádság. Mindenkinek tenni kell valamit, kell építeni valahol. Vajon hol találod te meg a helyedet? Tudod-e, hogy mire van szükséged a látás megvalósításához? Hát Nehémiás tudta. Nem félt róla beszélni. És csak előre ez a hit ereje. Először egy Istentől vett látás, azután pedig hitvallás. A szükségeit betöltésére felhasználhatja Isten a te körülötted lévő embereket, akár vezetőket, azért, hogy véghez vigye az ő tervét. Nehémiás elindult, és elment, de nem csak a látásig, hanem a meglátásig jutott, hanem tett is ezért. Ezről most nem szeretnék beszélni, mert úgy gondolom, hogy majd a következő vasárnapokon fogunk róla hallani. Feltevődött bennem az a kérdés, hogy nem volt senki, aki lebeszélje őt erről a látásáról. De biztosan, még szerintem a saját esze is, hisz a király pohárnoka volt. Földi szemmel neki nem hiányzott semmi, de ő ment a mennyei látása szerint. Nehémiás időt, éjszakát szánt arra, hogy a problémával foglalkozzon. Úgy gondolom, egy másik dolog, egy másik hibánk nekünk keresztényeknek, hogy nem foglalkozunk a problémákkal. Kicsit felelőtlenek lettünk. Azt gondoljuk, hogy majd megoldódik valahogy. Nem fog megoldódni magától. 100 év múlva sem. Tudjuk, hogy itt sem jöttek az angyalok éjszaka, és felépítették a kőfalakat. Nem így történt. Neked és nekem kell látnom és tennem, akkor fog megoldódni. Kell foglalkozzak vele. Kell engedjem, hogy fájjon nekünk az Isten országának a terjedése. És aztán még két gondolat, hogy nem veszítette el a látását. Tudta, hogy mi a küldetése. Nehémiás dolgozni kezd, teszi a dolgát, amivel Isten megbízta. Nem azt nézegette, és nem azon sopánkodott, ami meg lett már építve 20-30 éve, nem. Ő a mával, és azt látta, amit tenni kell. Mi is azt kell tegyük, hogy meglássuk, hogy hol van a mi helyünk. Hogyha nekünk mennyei látásunk van, akkor ez a mennyei látás, ez az isteni látás másokat is magával ragad. Olvastam valahol, és nagyon tetszett, hogy az Úr munkája nem magánvállalkozás. Aztán a sikerekkel kapcsolatosan, hát maga Isten adja nekünk a sikereket, hiszen ő adta nekünk ezt a látást, és ő adja hozzá a sikert is. Kívánom, hogy az ő szolgáiként dolgozzunk. Ma este az egyik kérdés, ami majd foglalkoztasson bennünket, hogy van-e látásod? Céltudatos, vezethető az életed. Vigyázz, ha céltalanul és tétlenül, látás nélkül bolyongsz, az ellenség prédája leszel. Te kicsit megállnék, és a héten többször hallottuk a vigyázzás és az imádkozásról. De különösen azt hiszem szerdán volt szó róla, hogy mint ordító oroszlán jár és lesi, hogy kit nyeljen el. Igen. Tanulmányoztam ezt a dolgot, és eléggé biztos mások is tudják, hogy az oroszlán az nem támad, az nem megy oda azokhoz a nyáj közepébe, hogy kiragadja a közepéből valakit, hanem ő megnézi, ki az, aki sántikál, ki az, aki legyengült, ki az, aki a szélén jár, és arra támad. Azt sokkal könnyebben el lehet ejteni. Vigyázzunk, hogy ne a szélén járjunk, ne bolyongjunk, hogy ne legyünk az ellenség prédájába. Ma este erre is válaszolnod kell, hogy van-e látásod. Hát kívánom, hogy isteni látásunk legyen, és azt szerint tudjunk cselekedni is. Amen. Most újból az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, majd azt követőleg szolgálni fog Jó Nóra.
Nincs messze meg, hogy lássalak, ilyet nem.
ti áldásába vati, és van már boldog áldjok Jézustát.
De nem lehet elég korán kezdeni ezt a szolgálatot, és nagyon örülünk neki, hogy ilyen szépen ügyesen elmondtad. Továbbá zenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és azt követőleg Kovács Patrik fog szolgálni.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Egy gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, ami foglalkoztatott ezen a héten. Felszeretném olvasni a 2 királyok 5, 7. és 8. igeversét. Amikor Izrael királya felolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta: hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küld ez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak: miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az ember, és tudja meg, hogy van proféta Izraelben. Ugye ez a rész Naamán történetéből van, és amikor Naamán megérkezett Izrael királyához, akkor azt vettem észre így, amikor gondolkoztam, hogy milyen ember ilyen gondolkozott. És azon gondolkozott, hogy hát biztos ez egy ürügy, hogy megtámadják Izraelt, és hogy ki vagyok én, hogy meggyógyítsam ezt az embert. És azon gondolkoztam, hogy vajon nem én is így gondolkozok, hogyha hoznak elém, vagy elém kerül egy lelkileg megbetegedett ember. És észrevettem azt, hogy sokszor ugyanúgy viselkedek én is, és amikor látok körülöttem levő embereket, és látom, hogy össze vannak törve, és lelkileg betegek, akkor ahelyett, hogy oda menjek hozzájuk, és elmondjam nekik, hogy mi a megoldás, ember ilyen gondolkozok, és inkább ezt nem teszem meg. És olyan jó volt olvasni Elizeust, amit mondott, hogy hát hozzák ide azt az embert is, és lássák az emberek, hogy van proféta Izraelben. És azon gondolkoztam, hogy vagyok-e én is egy olyan proféta, Isten ember, aki kapcsolatban van vele, és hogyha lelkileg beteg emberekkel találkozik, akkor el tudja mondani nekik az evangéliumot. Én szeretném, hogyha imádkoznának értem, és az új évben is kaptam egy olyan üzenetet, hogy jobban figyeljek oda arra, hogy szolgáljak neki, és hogy másoknak elmondjam az evangéliumot, és ezt szeretném kívánni a testvéreknek is, hogy ha elénk kerül, vagy látunk olyan embereket, akik meg vannak betegedve, és össze vannak törve lelkileg, akkor segítsünk nekik, és mondjuk el nekik az evangéliumot. Amen.
Előtt a zenekarral szolgálnak. Hát én elmondom, ami foglalkoztat a Bibliaórával kapcsolatban délelőtt, úgy bennem volt, hogy elmondjam. Ugye olvastuk azt, hogy Ésaiáshoz szólt az Úr, ott volt az Úr házában, és meghallotta az ő hangját. És mikor meglátta az Urat, meglátta azt is, hogy milyen bűnös. És aztán jöttek a szeráfok, és parazsat vettek, és hozzáérintették az ő ajkához. És engem azt foglalkoztat, hogy mi is sokszor így vagyunk. Meglátjuk az Urat, és sokszor meg is látjuk azt, hogy milyen bűnösök vagyunk, és összetörünk. De mikor tisztítani akar az Úr, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát az már egy kicsit fájdalmas. Hát azt a parazsat, mikor hozzáérintjük a kezünkhöz, vagy akárhova, az nagyon fájdalmas. És ezt már nem igazán akarjuk vállalni. Meglátjuk azt, hogy bűnösök vagyunk, és össze is törünk. Sokszor evangelizációs alkalmakkor is úgy látom azt, hogy meglátjuk az Úr jelenlétét, érezzük azt, hogy bűnösök vagyunk, de az, hogy megtisztuljunk, az, hogy megvalljuk a bűnt, az, hogy engedjük, hogy a Jóisten úgy tisztítson az ő parazsával bennünket, ott már nem tudunk átlépni. Azt már nem nagyon tudjuk vállalni. Hát én kívánom azt magamnak is, hogy engedjem azt, hogy a Jóisten tisztítson. És hogyha kell ilyen fájdalmas módszerrel is, hogy avval a parázssal égesse ki azokat a tisztátalan dolgokat, ami van az életemben. És kívánom ezt a gyülekezetnek is, hogy gondolkozzunk el ezen, hogy hogyan állunk ezzel.
Köszöntöm én is a gyülekezetet, és én nem voltam lent a Bibliaórán, de ugyanazzal az igével foglalkoztunk fent a fiatalokkal is, és nagyon fölmelegítette a szívünket, szívemet is ez az ige. A múlt héten, amikor szolgáltam a szószéken, úgy miután felolvastam a neveket, hogy ki fognak szolgálni, kíváncsi voltam, hogy mikor szolgáltam én utoljára itt. Hát úgy, hogy felkérenek így szolgálni, hát elég régóta nem találtam a nevemet a füzetbe, és kicsit azért úgy lesújtott, hogy hát jó, hogy szolgálok a szószéken, de azért néha kell itt is, a testvérek előtt is, néha kell vállalni szolgálatot, ilyen jellegűt is. Nagyon megfogott az a délelőtti bibliaórai igéből, hogy az a szolgálat, amivel Isten megbíz minket, vagy az a szolgálat, amit teszünk, Azt valóban Isten bízta ránk? Megfogalmazott egy ilyen kérdés bennem, mert van úgy, hogy sokszor megy a szokás, mennek a szolgálatok, és valahogy úgy elgondolkoztam azon, hogy vajon mennyire van benne a szívem ezekben a szolgálatokban, hogy mennyire érintette meg Isten úgy az én életemet, mint ahogy Ézsaiásnak az életét, és azt mondja, hogy ez a szolgálati terület a tied, erre hívtalak el. Vagy pedig úgy szolgálunk, hogy nem is kaptunk erre elhívást az Úrtól. És ez engem nagyon foglalkoztatott, hogy is van ez azokkal a szolgálati területekkel, amiken én szolgálok, vagy amiken szolgálunk a gyülekezetbe. És úgy megértettem azt, hogy fontos az, hogyha szolgálok, bármi is legyen az imaóra vezetés, legyen az bármilyen kicsi területnek tűnő dolog, legyen elhívásom az Úrtól. Menjek át azon a megtisztuláson, amikor az Úr elé állok, és engedjem, hogy az Úr megtisztítson, mert nem tudok úgy szolgálni, és nem lehet úgy élő a szolgálatom, hogyha közben ott vannak bűnös dolgok az életünkben, vagy életemben, mert akkor nem élő a szolgálat, nem Isten szólhat általam. És ez nagyon nyomatékossá vált bennem, hogy az a szolgálat, amit teszek, legyen az egy imádság, vagy legyen az egy beszélgetés egy testvéremmel, érezzem azt, hogy Isten küld. Isten az, aki azt mondja, hogy menj és tedd. Ne legyen az csak egy rutin, ne legyen az csak egy megszokás, vagy mert belekerültem ebbe a körforgásba, akkor csináljuk, hanem valóban legyen elhívásom az Úrtól. Ezt kívánom minden kedves testvéremnek. Amen.
Hát lehet kicsit adogni fogok, mert tényleg én nem készültem most már semmire, de amit Oti elmondott, hogy ő nem látta a füzetben a nevét már elég régóta, tehát sajnos én is így vagyok ezzel, hogy mindig halaszgattam a szolgálatot, mert úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy nekem kell itt álljak. De ugye a héten nekem nagyon jól esett eljönni minden, ha nem is minden este tudtam imádkozni, de együtt lenni a testvérekkel, és voltak kéréseim azt Isten elé hozni, és tegnap este különösen megragadott az igerész. Felolvasnám, mert lehet voltak, akik nem olvasták el. Ébredj fel, és erősíts meg a többiek, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteit teljesnek az én Istenem előtt. Aztán egy másik ige is megfogalmazódott bennem. Kérünk titeket, testvéreink, nincsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Aztán majd azt írja, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztusban a ti javatokra. Úgy megfogalmazódott bennem, mert észrevettem magamon azt, hogy mostában nagyon begubózom, hogy nem tudok a körülöttem lévőkkel foglalkozni. El vagyok az én kis bajommal, talán nem is mondom el másoknak, vagy előfordult az, hogy már édesanyámat se hallgattam meg szívesen, és ez így előfordult a csoportban is, a csoporttársaimmal szembe, vagy a barátaimmal szembe, és rájöttem arra, hogy nincs olyan emberi kapcsolatom, ami arra törekedne, hogy én másokat Istenhez vezessek, vagy éppenséggel foglalkozzak velük, hogy meghallgassam az ő problémájukat, mert nem biztos, hogy az a megoldás, hogy egyből bizonságot teszek, hanem maga az, hogyha már látják, hogy törődöm velük, hogy foglalkozom velük, és meghallgatom őket, az lehet már egy lépés feléjük, hogy utána egy következő szinten juthassak mondjuk egy bizonságtevésben. És rájöttem, hogy ez nagyon hiányzik az én életemből, és tegnap este, mikor sorba imádkoztunk, és főleg a testvérnők imájában hallottam azt, hogy kérték Istentől, hogy fájjon az, hogy mi van az embertársaikkal, és sajnos én nem voltam így. Hát ugye az emberek évelején fogadalmat tesznek. Hát, most nem azt mondom, hogy megfogadom ezt, mert nem biztos, hogy megteljesíteni tudom, de én szeretnék erre törekedni idén, hogy ha tudjak úgy élni, hogy olyan emberi kapcsolataim legyenek, ami valóban arra törekszik, hogy tudjak velük törődni, foglalkozni, és hogyha valamilyen problémájuk van, azt meghallgatni, mert Isten ezt várja el tőlem. Ma reggel is a gyerekekkel Sámuel életét tanulmányoztuk, úgymond, és mikor Isten szólította, csak annyit mondott, hogy szólj Uram, mert hallja te szolgád. És ez is lehet egy szolgálati terület, hogy foglalkozom olyan emberekkel, akiknek éppen szüksége van rá. Én erre szeretnék törekedni, és ezt kívánom a testvéreknek is. Amen.
Én sem készültem, de az Úr szívemre helyezett egy gondolatot, amit mostanában olvastam. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Nem olyan régen olvastam egy könyvet. Gondolom a testvérek többen ismerik, és lámpásaik kialusznak. És nagyon tetszett nekem ez a könyv. Először olyan nagy buzgósággal olvastam, hogy akartam látni, hogy mi lesz a vége, és utána még egyszer elolvastam, hogy megértsem, hogy milyennek a könyvnek az üzenete. És azóta többször elgondolkoztam ezen a könyvön, hogy ottan írja egy gondolatba, hogy van olyan szív, ahol az Úr Jézus kívül áll az ajtón és zörget, Istennek a fia, és ezen elgondolkoztam, hogy milyen az én életem. Az a könyv egy keresztény gyülekezetről szól. Akik ismerték az Úr Jézust, befogadták, és a gondok, a problémák, vagy a gyülekezetbe beengedett bűn kiszorította az Úr Jézust a szívükből. És ezen elgondolkoztam, hogy milyen az én életem, hogy befogadtam az Úr Jézust, él az Úr Jézus az én szívembe, vagy pedig len csak eljövök a gyülekezetbe, itt nagyon jól érzem magam, itt látják, hogy meg vagyok térve, hívő vagyok, eljárok, imádkozok, olvasom az igét, de milyen az életem, amikor innen kimegyek. Itt nagyon jó biztonságban vagyok, de vajon ott, ahol élek, tudok-e bizonyságot tenni, szolgálom el az Urat, látják, hogy él az Úr Jézus a szívembe, vagy kívül áll az ajtón, és zörget, mert kiszorította valami, a teher, talán a mindennapi gondok, vagy bármi, még a jólét is, hogy már nincsen rá szükségem. És ezen így elgondolkoztam. És most az ima hét valahogy úgy él a szívembe, hogy sokszor voltam már ima héten, de valahogy ez az évi más, mint eddig, mélyebben megérintett. Mikor minden nap arról volt szó az igében, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mindig az a gondolat volt bennem, hogy kevés az idő, az Úr hamar vissza fog jönni. Így még soha nem éreztem, mint most, hogy minden nap ez volt az üzenet, vigyázz és imádkozz, az Úr Jézus éljen a szívedbe, ne engedd, hogy bármi is kiszorítsa, vigyázz és imádkozz, mert vissza fogok jönni, hamar vissza fogok jönni. És úgy ezen elgondolkoztam, hogy még jobban ebbe az évben, még jobban oda kell tennem magamat, hogy ahogy Doris mondta, hogy imádkozzak azokért, akik még nem fogadták el az Urat, de imádkozzak azokért is, magamért is, és mindannyiunkért is, hogy ne engedjük, hogy bármi is kiszorítsa az Úr Jézust a szívünkből, mert majd akkor, amikor el fog jönni, akkor nehogy meglepetés érjen bennünket, és ne tudjon magával vinni. Nagyon jó volt az a könyv, amit olvastam, és még egyszer mondom, hogy úgy olvasom most, mint aki üzenetet szeretne belőle kapni, és valahogy félelemmel is, hogy Uram, milyen az én életem, élsz benne, majd ha eljössz, akkor magad, de tudsz-e engem is vinni. Hát kívánom mindannyiunknak, hogy törekedjünk arra, hogy éljen az Úr Jézus a szívünkből, és bármi adódik az életünkben, ne engedjük, hogy a szívünkből kiszoruljon. Amen.
Oh.
mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntünk ma délután is, aki eljött a gyülekezetbe, hogy közösségben legyünk egymással is és az Úrral is. A napokban elém került egy ige, és szeretném ezzel most köszönteni a testvéreket. Úgy hiszem, hogy mindannyiunk családjába vannak olyan személyek, akiknek a szabadulásáért imádkozunk. Hogy az Úr munkálkodjon az életükben, és ez egy bátorító szakasz, amit szeretnék a gyülekezettel megosztani, ami egyben bátorítás is, és Jeremiás könyve 49. rész, 24. és 25. verse. El lehet-e venni a zsákmányt a hőstől? Megmenekülhetnek-e a foglyok az erőszakostól? Igen, ezt mondja az Úr. A hőstől is el lehet venni a foglyokat, és az erőszakostól is megmenekülhet a zsákmánya. Perlőiddel én fogok perelni, fiaidat én szabadítom meg. Testvérek, legyen ez egy bátorítás mindazok számára, akik imádkoznak, imádkozunk azért, hogy az Úr munkálkodjon közvetlen környezetünkben, és hisszük, hogy az Úr meghallgatja imáinkat. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg. Általában minden évelején szoktunk tervet készíteni. Úgy hiszem, hogy minden családban már ugye egy néhány nap eltelt ebből az új évből, de már volt olyan beszélgetés, vagy olyan gondolat, hogy mit is szeretnénk ebben az évben elérni. És hát vannak elképzeléseink, aztán ezeket felvázoljuk, és az anyagi és szellemi képességünknek a figyelembe vételével igyekszünk ezeket megvalósítani. Hát ahogy Nehémiás könyvét tanulmányozzuk, hát az ő könyvével kapcsolatosan úgy valaki megjegyezte, hogy három fajta ember él a világon. Vannak olyanok, akik nem tudják, hogy mi történik körülöttük. Nem nagyon fogják fel. Aztán vannak olyanok, akik tudják, hogy mi történik. És a harmadik kategória pedig azok, akik a kezükbe veszik a dolgok irányítását. És Nehémiás egy ilyen ember volt, és ha röviden kellene őt jellemeznünk, akkor azt mondhatjuk el, hogy Nehémiás az imádság és a tetteknek az embere volt. És valaki azt is megjegyezte, hogy ha mondjuk valahol elakad egy építkezés, vagy probléma van a mozgósítással, vagy tagokat kellene toborozni, akkor olvasgassa Nehémiásnak a könyveit. Mert nagyon érdekes és értékes módszereket talál arra, hogy hogyan kell egy munkát vagy egy építkezést megszervezni. Szeretnék három gondolatban ezzel az igével foglalkozni, három egyszerű gondolattal, hogy ráhangolódás Isten tervére, És ez a három gondolat, hogy miért fontos Isten tervére ráhangolódni, aztán hogyan lehet Isten tervére ráhangolódni, és harmadsorban pedig, hogy milyen áldásos következményei vannak annak, hogyha Isten tervére ráhangolódunk. Bibliát olvasó emberek tudjuk azt, hogy Istennek mindig volt terve az emberekkel kapcsolatosan. Mióta ember él a Földön, Istennek mindig volt egy elgondolása, egy elképzelése az emberrel. Egyénekkel is, népekkel is, de az egész világgal. Most nem akarom ezt részletezni, most csupán erre szorítkozom, hogy erre szeretnék rávilágítani, ami ebben az ige szakaszban szerepel, hogy Istennek volt egy meghatározott terve Jeruzsálem újjáépítésével és a nép szellemi megújulásával kapcsolatosan. És ezt a tervet Isten nem akkor hirdette meg, amikor Nehémiás élt, hanem jóval korábban. És már történik rá egy utalás Ésaiás proféta könyvében, ugye elhangzott a Bibliórán egy évszám, hogy Krisztus előtt 740-ben profétált Ésaiás, illetve akkor kaphatta az elhívását. És Ésaiás proféta körülbelül 300 évvel korábban élt, mint Nehémiás. Senkit ne tévesszen meg a bibliai könyveknek a sorrendisége. Mert ha sorrendbe, időrendi sorrendbe kellene tenni, akkor Nehémiás könyvét Malakiás könyve mellé kellene tenni, mert ők kortársak voltak. És az Ésaiás könyve 58. rész 12. versében, Szilvip, kérlek szépen, ha lehet kivetíteni. Tehát Ésaiás könyve 58. rész 12. versében azt találjuk, és megépítik a fiaid a régi romokat. Az emberöltők alapzatait felrakod, és nevezted el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Aztán egy még konkrétabb profécia is elhangzik 100 évvel korábban, mint ahogy Nehémiás a király előtt állt, amiről most olvastunk ebben az ige szakaszban, aki még az időkeretet is megadta, hogy természetesen profétikus módon, nem évszámokkal, de egy időkeretet is megadott, hogy mikor fog ez a jeruzsálemi kőfal helyreállni, és mikor lesz ez megépítve. A Dániel könyve 9. rész, 25. vers, ahol ezt találjuk. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. A kérdés az volt, hogy vajon ki lesz az az ember, aki beteljesíti ezt a proféciát? Ki lesz az az ember, akit Isten használni tud majd, amikor eljön annak az ideje, hogy Isten terve valóra váljon? Mielőtt még ezzel foglalkoznák, hát az első kérdés, ami úgy feltevődött bennem, azt, hogy miért is fontos Isten tervére ráhangolódni. Hát az első, és ezekre is nagyon egyszerű és rövid válaszokat szeretnék adni, és azért, hogy gondolkodjunk el ezeken. Hát ha nem hangolódunk rá Isten tervére, Isten konkrét akaratára, és most gondoljunk mindenki saját magára is erre az évre, hogyha nem hangolódom rá Isten akaratára, akkor marad minden a régiben. Tehát nem lesz semmi olyan változás, amit változásnak lehetne nevezni. Maradnak a romok, maradnak a megromlott kapcsolatok, maradnak a megkötözöttségek, marad minden a régiben. Sőt, hadd mondjam, hogy nem is a régiben marad, hanem még nagyobb lesz a romlás. Úgy eszembe jutott, itt közel van hozzánk az Erdődi Vár, ez egy kis példa. Gyermekkoromban emlékszem, hogy sokkal jobb állapotban volt, hát most már egészen jó állapotban van, köszönhetően az EU-s forrásoknak, de gyerekkoromban is már romos volt, de emlékszem, hogy kibicikliztünk odáig, és felmásztunk a tetejére. Persze, hogy nem nagyon lett volna szabad, mert már elég veszélyes volt, de még fel lehetett menni. De ahogy teltek az évek, múltak az évek, egyre romosabb volt. Nem bontotta az senki úgy kezével, de az idő, az időjárás, az eső, a jég, a hó megtette a hatását. Testvérek, szellemi értelemben is valahogy így van, ha nem foglalkozunk valamivel, ha nem hangolódunk rá Isten akaratára, akkor marad minden a régiben. Nem lesz változás. Viszont ha rá hangolódunk Isten akaratára, akkor lesz előrelépés, akkor lesz növekedés, lesz érdembeni változás ebben az évben, és jó lesz, hogyha azért imádkozunk, hogy az Úr ezt mutassa meg, hogy milyen területen akarja az Úr ezt tenni velünk. Hát úgy hiszem, hogy az újjászületett emberek számára ez nem kérdés, hogy fontos-e az, hogy ráhangolódjunk Isten akaratára. De mégis jó, hogyha az Úr emlékeztet minket arra az ő igény keresztül, hogy az Úrnak egy konkrét, egy félreérthetetlen, egy nagyon világos és személyes terve van mindannyiunk számára. És ezzel kapcsolatosan még egy másik dolog, hogy ez elhangzott azt hiszem a délelőtt is, hogy Isten bennünket is be akar vonni abba, hogy végrehajtsa az ő tervét. Megtehetne nélkülünk bármit. Isten mindenre képes, mindenre hatalmas, és mindenre ereje van. Neki nincsenek korlátai. De úgy látta jónak, hogy bennünket is vonjon be az ő tervébe. Hát hogyan lehet Isten tervére ráhangolódni? Ez lenne a következő kérdés, és jó lesz, hogyha egy néhány percig elmélkedünk erről is. Hát sokan szeretnék Isten tervét, Isten akaratát megtudni. És néha szoktunk beszélgetni is erről. Van, hogy a családban, van, hogy kisebb csoportokban. Hogy vajon mi az Isten akarata, mi az Isten terve? Mert tudjuk azt, hogy Isten terve csak jó lehet. Isten terve egy tökéletes dolog. És mi ezt szeretnénk ugye megtudni. De hogyan lehet Isten tervét megtudni, Isten akaratát megismerni, és hogyan lehet erre ráhangolódni? Hát azt kell mondjuk, hogy Isten nem jelenti ki magát bárkinek. Ő nem bízza bárkire az ő tervét, hanem csak azokra bízza Isten az ő tervét, azokkal ismerteti meg az akaratát, akik tudják értékelni. Akiknek egy nagy érték Istennek a terve, Istennek a gondolata, és akik készek áldozatot is hozni. És ezt látjuk Nehémiás életében is. És az első válasz arra, hogy hogyan ismerhetjük fel Isten tervét, hogyan hangolódhatunk rá, hogyan teszi világossá Isten számunkra, éppen erre az évre nézve is, hogy mi az ő terve, hát az odaszánás, amit látunk Nehémiás életében, ezt a kitartó imádságot és bőtöt. És ezzel kapcsolatban hát egy kis egyszerű dolgot szeretnék. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a pénznek két oldala van. Ez egy pénz esetleg, akik nem látnák. A címlet most nem számít. És valahogy azt úgy tudnám ezt szemléltetni, hogyha leegyszerűsítjük a lelki életet, akkor azt mondhatjuk el, hogy két oldala van a lelki életnek. Mint ahogy a pénznek is két oldala van. Az első lépés a lelki életben az, hogy megbánjuk és rendezzük a múltat, rendezzük a bűneinket. És nagyon sok ember eljut ide. Ez a pénznek az egyik oldala. Vagy a lelki életnek az egyik oldala. Rendezzük a múltat. De hogyha ennek a pénznek a másik oldala tiszta fehér lenne, sima lenne, semmi grafika, semmi festék nem lenne rajta, vajon tudnák-e vele fizetni? Tudnák-e például kenyeret venni rajta? Elfogadnák-e vajon? Elfogadnák? Hát nem gondolom, hogy elfogadnák. Azt is megfigyeltem, hogy vannak, akik ebédjeggyel szoktak fizetni, és még az ebédjegyeket is úgy teszik le a kasszánál, hogy úgy átforgatják, úgy megnézik egyik oldalát, másik oldalát, hogy nehogy valami hamisítás legyen. Ahhoz, hogy érvényes legyen a pénz, mind a két oldalra szükség van. És ugye az egyik oldal a lelkéletnek az, hogy rendezzük a bűneinket, megvalljuk a mi bűneinket, rendezzük a múltat. De a másik oldala a pénznek az odaszánás. És az odaszánás nagyon sok esetben sajnos elmarad. Vannak, akik megszabadulnak a bűneiktől, felszámolják a múltat, és nem akarnak tovább abban a bűnben élni, de elmarad az odaszánás. És ha elmarad az odaszánás, akkor az nem egy hiteles lelkélet. Csak úgy ér valamit, és úgy értékes a lelkélet, és úgy hiteles, ha volt megtérés és újjászületés, és van odaszánás is. Másképp nem hiteles. És ezt a dolgot nagyon szépen látjuk Nehémiás életében, aki odaszánta az életét. Az első részben, amiről szó volt már az elmúlt vasárnap, azt olvastuk, hogy a Kiszlév hónapban meghallotta ezt a hírt Nehémiás, és ahogy megnéztem a zsidó naptárban a hónapoknak a sorrendjét, a második részben már a Nisszán hónapról tesz említést Nehémiás, amikor is a király előtt állt, és 4 hónap telt el. És úgy néz ki, hogy Nehémiást ez a hír annyira megdöbbentette, annyira leterhelte és annyira a hatása alatt tartotta, hogy hónapokig nem tudott felszabadulni, mondjam így, vagy nem tudta ezt a terhet letenni a szívéből. Annyira megterhelte az Úr őt ezzel a gondolattal, hogy baj van Jeruzsálemben, és tenni kell valamit. De van ez a mondás, nem tudom, hogy csak a magyar nyelvben, vagy más nyelvekben is, lehet, hogy más nyelvekben is van, hogy szoktuk azt mondani, hogy minden csoda 3 napig tart. És ezzel azt szoktuk mondani, hogy hát bármilyen nagy dolog történik, alszunk rá 1-2, aztán lassan napirendre térünk fölötte, és nem olyan fontos. De úgy néz ki, hogy Nehémiástán nem 3 napig tartott a csoda, hanem Nehémiás 4 hónapig ez alatt a teher alatt élt, és úgy el tudom képzelni, hogy valószínűleg megébredhetett éjszaka is, és azon gondolkodott, azon elmélkedett, hogy mit tehetnék én a népért. Mi az, amit az Úr rajtam keresztül el akar végezni, és hát utalva az imaheti sorozatunkra is, testvérek, Nehémiás ebben is egy példa nekünk, hogy ő vigyázott és imádkozott. Nem 1 hétig, hanem 4 hónapig legalább. És azt látjuk az ő könyvéből, hogy nem csak eddig tartott, hanem az egész könyvet végig kíséri az, hogy többször úgy felfohászkodott, úgy imádkozott az Úrhoz, hogy Uram, légy segítségemre, és az Úr kegyelme nyugodjon meg rajtam. Bárcsak az Úr adná azt, testvérek, hogy tudnánk ilyen komolyan és ilyen kitartóan az Úr elé állni. Mert ha ilyen komolyan tudjuk venni a mi lelki problémáinkat, lelki harcainkat, akkor lehetetlen az, hogy az Úr ne avasson be minket az ő tervébe. És nagyon alapvető, nagyon elementáris dolgok ezek, testvérek, a bibliaolvasással, az imádkozással. Pál azt mondja a római levélben, hogy szánjátok oda a ti testeiteket. És régebben emlékszem, beszélgettünk arról, hogy miért mondja ott az ige a testünket. Hát mi köze a testünknek a lelkéletünkhöz? Hát nagyon is sok köze van. Nagyon is sok köze van. És a testünket azért kell odaszállni, testvérek, mert a testünk a legnagyobb akadály abban, hogy mi komoly hívő életet éljünk. A kényelem szeretet, a testi vágyaink, a kíváncsiságunk, és annyi időt el tudunk ezzel tölteni, hogy Isten igéje aztán háttérbe marad. Testvérek, én próbáltam ezt és azt is. Próbáltam úgy is, hogy, és gondolom mindenki így van, hogy olvasgattam is a Bibliát, meg imádkozgattam is. Úgy is lehet hívő életet élni, csak úgy nem érdemes. De próbáltam úgy is, és próbálom ezt mostanában is, hogy több időt tölteni az Úr jelenlétében. Tanulmányozni az igét. Többet fordítani az imádkozásra. És nagyon nagy különbség van a két idő közt, vagy a két lelki állapot között. Hát kívánom azt, hogy legyünk kitartóak, és akik még nem próbálták azt, hogy több időt tölteni az Úr jelenlétében, felismerni az ige üzenetét, Isten akaratát, hát legyen Nehémiásnak a példája előttünk, és buzdítson minket az ő hozzáállása, hogy mi is vegyük komolyan Isten akaratát. Egy másik dolog, amit válaszolhatunk arra a kérdése, hogy hogyan lehet Isten tervére ráhangolódni, amit úgy láttunk az első részben is, hogy önvizsgálattal és bűnbánattal. Csodálom Nehémiásnak az életében, hogy mennyire tudott azonosulni a népe bűneivel. Pedig neki semmi része nem volt abban, semmi vétke, semmi hibája nem volt abban, hogy a nép fogságba került, és hogy ő éppen Perzsiába, a perzsa udvarba, ott a király mellett szolgált. Mert 150 év telt el azóta, hogy a népet fogságba vitték. Hát hol volt akkor még Nehémiás? Ő a fogságba született, Perzsiában. De úgy elgondolkodtam azon is, hogy a szülők, vagy a nagyszülők, akiket annak idején elhurcoltak Babiloniába, aztán majd ugye a perzsa birodalom leigázta Babilont, hogyan tanították vajon, és hogyan nevelték Nehémiást, hogy ilyen erős kötődés volt Jeruzsálem és a nép iránt. Csodálatos ez, testvérek. Csodálatos. És egy kihívás most a mostani szülők felénk, akiknek gyermekek vannak a családban, kisebb, nagyobb gyermekek vagy fiatalok, hogy hogyan szerettetjük meg velük az igét, hogyan szerettetjük meg velük a lelkéletet, és hogyan próbáljuk meg saját életünkkel is bemutatni azt, hogy jó az Úrhoz ragaszkodni. Aztán egy következő válasz az, hogy hogyan hangolódhatunk rá Isten tervére, amit látok itt Nehémiás életében, hogy mély együttérzés volt a szívében. Még a királynak is feltűnt az, hogy szomorú volt. És ez a szomorúság 4 hónap után is úgy megmaradt a királynak, vagyis Nehémiásnak az arcán. Hát úgy mondjuk ezt mostanában ilyen divatos szóval, hogy empátia vagy empátiakészség, ugye beleérezni vagy azonosulni mások érzésével. De itt több volt, mint empátia. Itt több volt. Mert Isten lelke munkálkodott Nehémiásnak a szívében. Eszembe jutott az is, testvérek, hogy amikor az Úr Jézus szolgált, és nem is sokára azután, megkezdte a szolgálatát az Úr Jézus, megfigyelt valamit a nép között. És ezt el is mondta. És a Lukács evangélium a 7. rész, 31. és 32. versében az Úr Jézus tesz egy észrevételt, és azt kérdi, hogy mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Kihez hasonlít ez a nép? És azt mondja itt, mondta pedig az Úr, mihez hasonlítsam azért a nemzetségnek embereit, és mihez hasonlók? Hasonlók a piacon ülő gyermekekhez, kik egymásnak kiáltanak, és ezt mondják. Sípoltunk néktek, és nem táncoltatok. Siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. Aztán folytatja itt tovább, ezt most nem olvasom tovább. Amivel az Úr Jézus azt akarta kifejezni, hogy nagy közömbösség van a népben. Nem hangolódnak rá a tanításra. Nem érdekli őket komolyabban az ige. Hát a gyerekek ugye azt játszották a piacon, hogy mi csinálunk valamit, de a többiek azért se. És néha mi felnőttek is játszunk ilyet. És nem tudunk sírni a sírókkal, és nem tudunk örülni az örülőkkel. Mert annyira meg van kérgesedve a szívünk, és annyira közömbösek vagyunk egymás iránt, hogy nem tudunk azonosulni. Csodálom Nehémiás életében, hogy az Úr ezt kimunkálta benne, és nagyon együtt tudott érezni a néppel. Aztán azt is látjuk itt, hogy Nehémiás várt az alkalmas időre, és az első fejezet azzal fejeződik be egy nagyon rövid imádsággal, amikor Nehémiás azt mondja, és úgy imádkozik az Úrhoz, hogy Uram, ha jónak látod, amikor eljön a kedvező alkalom, akkor tedd jó indulatúvá a királyt. Nehémiás nem tudta, hogy mikor jön el ez a pillanat, de az Úr tudta, és Nehémiás imádkozott, bőtölt, gondolkodott, elmélkedett, és aztán eljött a várva várt nap, és úgy néz ki, hogy a király kezdi el a kezdeményezést. Nem is Nehémiás hozakodik elő úgy a kérdéssel, hanem Isten felhasználja a királyt. Ezt az igét nem olvastuk fel a példabeszédek könyve 21. részéből, de most pótolom. Példabeszédek 21.1. Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében. Valahova akarja, odahajtja azt. Hát ha teszünk egy edénybe vagy pohárba vizet, akkor hát amerre fordítjuk, a víz arra megy. Ugye? Tehát a víz arra folyik, vagy arra ömlik, amerre forgatjuk. Hát valahogy így van Isten is a királyokkal. Még a leghatalmasabb királlyal is. Még az amerikai elnökkel is. Vagy Oroszország elnökével, akik nagyon nagyoknak hiszik. Hát nagyok is, de lehet, hogy többet gondolnak magukról, mint amit képesek elérni. De Isten a királyok királya, és az uraknak ura. És azt tesz velük, amit éppen akar az Úr. Oda fordítja őket, ahova akarja. És azt látjuk ebből a beszélgetésből, amit most olvastunk, hogy ezt a beszélgetést Isten irányítja. És Isten úgy látta jónak, hogy kezdeményezzen a király. Lehet Nehémiástak nem volt bátorsága. És úgy elgondolkodtam azon, hogy ez a beszélgetés alakulhatott volna másképp is. Hogy amikor például előhozakodik Nehémiás azzal kapcsolatosan, hogy miért szomorú, akkor a király mondhatta volna azt, hogy hát ez engem nem érdekel. A perzsa birodalomhoz képest Júda vagy Izrael, nem is beszélhetünk akkor már országról igazából, hát az egy kis jelentéktelen terület, szétszóródott néppel, elég sokan eljöttek fogságba, elég kevesen mentek vissza. Ez nem egy világpolitikai kérdés. De Isten olyan fontossá tette ennek a királynak Jeruzsálem újjáépítését és a nép szellemi megújulását közvetett módon, hogy minden akadály elhárult. És Nehémiás, úgy hiszem, már egy kicsit következtetett abból is, abból az érdeklődésből, ahogy a király beszélt vele, és közbe-közbe felbátorodott, és mintha azt látnám, hogy egyre merészebb, egyre előrébb, egyre nagyobb dolgokat kért a királytól, amikor látta azt, hogy hát a királynak a szíve olyan, mint a víz. Hát az Úr arra fordítja, amerre akarja. És Isten meghallgatta Nehémiás imádságát, amikor azt kérte, hogy Uram, tedd jó indulatúvá a királyt. Uram, beszéljen úgy a király, hogy a te ügyed elkezdődjön. Aztán még röviden szeretnék arról is, hogy milyen áldásokkal jár együtt, hogyha ráhangolódunk Isten tervére. Hát egy nagyon nagy áldás az, hogy közösségben vagyunk, vagy közösségben lehetünk az Úrral. Zsoltárok könyve 25. részében Azt mondja Dávid a 14. versben, az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Azt hiszem, hogy az új fordításban úgy van ez az igevers, hogy közösségben van az Úr az őt félőkkel. Testvérek, ugye milyen áldott dolog az, hogyha megtapasztaljuk azt az áldott, meleg közösséget az Úrral. És hívő emberek számára nincs nagyobb ajándék, nagyobb kiváltság, mintha érzik azt, hogy jó a kapcsolatom az Úrral. Közösségben lehetünk az Úrral, és úgy elmélkedtem azon is, hogy ebben a 4 hónapban, amikor Nehémiás úgy az Úr elé állt, akkor úgy kibontakozott és kikristályosodott az, hogy hogyan kell majd gyakorlatilag újjáépíteni Jeruzsálemet. Talán éppen úgy, mint Mózesnek, aki ott fenn volt a hegyen az Úrral a közösségben, és Isten megmutatta neki, hogy milyen legyen a szent sátor. De ez nem csak az ő megtapasztalásuk lehet, hanem mindannyiunknak a megtapasztalása lehet. Hogy a közösség az Úrral megvilágosítja, világossá teszi számunkra Isten tervét, Isten akaratát. Mi nagyon sokszor csak az erőtlenségeinket látjuk. Az, hogy erőtlenek vagyunk, az, hogy gyengék vagyunk, az, hogy vannak nálunk alkalmasabbak, rátermettebbek. Volt, hogy Nehémiás is úgy kellett buzdítsa a népet, hogy most ne azt lássátok, hogy ti milyen gyengék vagytok, hanem a nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek. Mert az Úr harcol, értetek? Hát Isten már elkezdte a munkát. Már a legmagasabb körökbe Isten már engedélyt adott. Hát ne féljetek, és folytassátok az építkezést. Nehémiásnak az élete és a szolgálata által nagyon sokan részesültek áldásban, Isten áldásában. És testvérek, azzal szeretném befejezni, hogy ilyen áldásra akar bennünket tenni az Úr mindannyiunkat ebben az évben. És most hadd legyen előttünk 2 kérdés, amit vigyünk magunkkal. Hogy mi az első? Mi az, amit Isten bennem akar ebben az évben elvégezni? Tehát bennem, az én személyes életemben, az én lelki életemben. Tehát mi az, amit Isten ebbe az évbe el akar végezni bennem? És a második kérdés, hogy mi az, amit Isten általam akar mások életében megvalósítani? És erről lehet beszélgetni a családban, lehet a női körben, férfi körön, fiú körön, lány körön, kisebb csoportokban, lehet erről beszélgetni. Mert érdekel bennünket, ugye, hogy érdekel bennünket, hogy Isten mit szeretne ebben az évben. Hát adja az Úr, hogy mindannyian ezt megértsük. Mindannyian ráhangolódjunk Isten tervére. Köszönjük, Urunk, hogy megtapasztaltuk azt, hogy csodálatos a Te terved, és magasztalunk azokért a területekért, amelyeket már felfedtél és megmutattál nekünk. Kérünk, hogy adj abban kitartást, hogy hűségesen végezzük feladatainkat, szolgálatainkat. De azt is megvalljuk, hogy sokszor nem látjuk, hogy mi a Te akaratod. Sokszor homályos előttünk, mi a Te terved, akár bennünk, a mi életünkben, akár a körülöttünk élő emberekkel kapcsolatosan. Urunk, kérünk, hogy add a Te világosságodat, hogy ebben az évben hűségesebben és jobban szánjuk oda az életünket neked, hiszen várnak ránk szolgálatok, várnak ránk olyan emberek, akiket Te szeretnél elérni, és bennünket akarsz használni. Urunk, készíts fel bennünket ezekre a szolgálatokra, és segíts minden nap azzal a világossággal indulni, akár iskolába, akár munkahelyre, hogy tedd világossá előttünk, hogy mi a Te akaratod. Köszönjük, hogy ezt meg lehet tapasztalni, és köszönjük, hogy akik vágynak és várnak Téged, azokat vezetni fogod. Segíts meg mindannyiunkat erre. Amen. Amen.